Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, túl vagyunk a húsvéton, és még benne is vagyunk a húsvéti időben, és ennek örülünk. Nagyon izgalmas témát hozok nektek ma estére. Folytatjuk a Lélek sötét éjszakája című művét Keresztes Szent Jánosnak, azon belül is ugye az első fejezet fog éppen majd következni, amely fantasztikus dolgokat tartogat a számunkra. Helyezzük el az egész utunkat egy kis perspektívába. Ugye eddig gyakorlatilag arról beszéltünk Keresztes Szent János alapján, hogy milyen jó lesz nekünk, ha vállaljuk a fejlődéssel együtt járó krízist. Kicsit az út végét néztük meg. Ugye Keresztes Szent János is így kezdi az ő pedagógiájában a minket való motiválást, hogy nézzük meg a végét. Nézzük meg a gyümölcsöket, hogy hogy át fogunk mi alakulni. Micsoda hallatlan dolgok lesznek bennünk, újdonságok, erősödések, megtisztulások, ha végig megyünk ezen a bizonyos úton, amely a sötét éjszaka. Eddig volt az, hogy a célból tekintettünk visszafelé, hogy így a célnak a látványa kapcsán erőt kapjunk az úton való járáshoz. De most viszont, drága testvéreim az Úrban, Keresztes Szent Jánossal karöltve nézzük meg az út elejét. És nem a végét nézzük meg, mert azt már megnéztük. A végével kezdtük, a poénnal kezdtük, a végkifejlettel kezdtük, hát a filmek nem így kezdődnek, de nem baj, ez most egy más műfaj. Most viszont az út elejét nézzük meg. Hiszen, nem akarok nagy közhelyeket mondani, de mégis azokat mondok, a lelki élet útja, az emberi élet, a kapcsolataink, az egy út. Úton vagyunk mindig. És ezen az úton természetesen vannak mérföldkövek, vannak olyan pontok, amelyek nagyon markánsan hatottak az életünkre, mégis a fejlődésünk az az úton járást jelenti mindenek előtt, és az útnak, a fejlődés útjának vannak szakaszai. Általában ugye nem úgy fejlődünk, hogy egyik pillanatról a másikra. Nem úgy zajlanak ezek az események az életünkben, hogy ilyen óriási mérföldkövek vannak, bár említettem, ezek is lehetnek, nem kizárólag ezekről van szó, hanem arról a lassú, folyamatos, fejlődési útról van szó, amely végső soron az életünket átformálja. És ennek az útnak, tehát a fejlődés útjának nézzük meg most a Keresztes Szent Jánosi elejét, hogy ő mit tart a lelkélet útján az első szakasznak. És itt ugye már is picit gondolhatunk a belső várkastélyra és a Vilai Teréztől, aki a lelki élet útjának a kezdetéképpen más dolgokat mond el. Tehát ő úgy kezdi, hogy a lelki élet útjának az eleje az, amikor valaki rá döbben arra, hogy Isten kicsoda, hogy Isten benne él, és hogy ő saját maga, az emberi személy, hogy kicsoda. Az önismerettel, Isten ismerettel kezdi a Vilai Szent Teréz, hogy ott az útnak az eleje ez a rádöbbenés, hogy ő bennem van, ő szeret engem, és ennek fényében látom magam. Keresztes Szent János ugyanezt egy másik oldalról közelíti meg, és egy nagyon-nagyon eredeti oldalról, egy eredeti látásmóddal, mindjárt meglátjuk, hogy mi is ez. Na de akkor már is olvassuk fel ennek az első fejezetnek a mottóját, amelyben ott van az a kulcs szó, amelyet ki kell fejtenünk mindjárt kezdetben. Így írja János atya, az első versor alapján a kezdőknek egyik-másik hibáját fejtegeti. És így szól az első bekezdés első része. Ennek a sötét éjszakának küszöbét akkor lépi át a lélek, amidőn Isten már feléje nyúl, hogy kiemelje a kezdők állapotából. Vagyis azokéból, akik ezen a szellemi úton haladtukban még elmélkednek, s lassanként a haladók, vagyis a szemlélődő lelkek útjára vezeti át, hogy azután, ha ezt is megjárta, eljusson a tökéletesek, vagyis azok közé, akik már isteni egyesülésben vannak az Úrral. Látjátok, ebben a rövid mondatban Keresztes Szent János az útnak már három nagy szakaszát megfogalmazta. A kezdők útja, a haladóké és a tökéleteseké. Mi itt most a kezdőkéről fogunk beszélni, mert hogyha, most mondok egy ilyen vadelméletet, ha valaki rájön, hogy kezdő, azzal már haladóvá vált. Most mondok egy ilyet. Addig van baj, amíg nem jövünk rá, hogy kezdők vagyunk, mert akkor esélyünk sem lesz haladni a lelki élet, vagy az emberi élet útján előre. Kik a kezdők? Ezt kell először lefektetnünk. Keresztes Szent János mit ért ezen, hogy kik a kezdők? Na most ő ad egy definíciót itt. Egy sajátos definíciót. Azt mondja, hogy a kezdők azok, akik még elmélkednek. És a haladók meg azok, akik már szemlélődnek. Akkor mondhatjuk, hogy Keresztes Szent János ilyen ima formák, illetve ima módok alapján különbözteti meg a kezdőséget és a haladóságot. Hogy a kezdő az még elmélkedik, tehát sokat járatja a fejét, a gondolatait imádság közben, a haladó pedig már mondjuk szabadabb az imádságban. Kétségtelen, hogy a kezdőségben és a haladóságban ez a két dolog is benne van, hogy a kezdő az imádságában mondjuk így még sokat erőlködik, meg még nagyon sokat dolgozik az imádság közben is, mert hát gyakorol, hiszen kezdő, de aztán a szemlélődés majd az ő haladó állapotában azt fogja jelenteni, hogy az imádság számára már egy sokkal könnyedebb, spontánabb, szabadabb dolog lesz. Keresztes Szent János ezt a két dolgot emeli ki, na de, ugye, ezt már mi tudjuk, akik ide járunk erre a katekézisre, mi nem azért vagyunk Kármelita atyák itten, hogy Keresztes Szent Jánost ismételgessük, vagy Marcellatyát, vagy Avilai Szenteriszt, hogy ugyanazt mondjuk, amit ők. Mondtuk már, Keresztes Szent János nekem is egy felszálló pálya, ami alapján megragadok fontos gondolatokat. Tehát, amit ő kezdőség és haladóság kapcsán említ, az természetesen igaz, na de ezt mi most kiegészítjük egy kicsit. Kicsit kitágítjuk, és sőt, nem is szakadunk el túlságosan őtőle, mert hogy amikor ő itt majd fejezeteken keresztül és a mi oly nagy érzéki élvezetünkre fejtegetni fogja, hogy kik a kezdők, akkor ő itt nem csak az imamódról fog ám beszélni, hanem nagyon fontos emberi dolgokról, kommunikációról, magatartásról, mikről fog még beszélni. Tehát itt kezdetben a definíció úgy tűnik, mintha csak az imára vonatkozna, de maga János atya fejti ki, hogy a kezdőség az nem csak az imamódnak a gyöngességét jelenti még, hanem sokkal több mindent jelent. Éppen ezért már Keresztes Szent Jánosnak a teljes életművét látva, és azt egy kicsit tovább gondolva, és a sorok között olvasva, fogalmazzuk már meg tehát, hogy kik a kezdők. A kezdőket én így definiálnám, hogy akik vallásosan nőttek fel, de megmaradtak a vallás gyakorlat szintjén. Szívesen hívnám ezeket a személyeket kezdőknek, akikre az vonatkozik, hogy nincsen Jézussal stabil benső kapcsolatuk. Vagy csírájában valahogy ott valami nagyon kezdetleges módon van valami Isten kapcsolatkának látszó dolgocska, de egyáltalán nem stabil benső kapcsolat Krisztussal, melyre meg vagyunk hívva, és amire törekszünk. Tehát a kezdők egyik kategóriája szerintem ez. Vallásosan nőttek fel, beleszocializálódtak a vallásosságba, neveltetés által, és ezzel még önmagában semmi probléma nincsen. A probléma inkább ott kezdődhetett, hogy ők nem hozták meg azt a szuverén döntést, hogy már nem azért akarok hívő lenni, mert így neveltek föl a családban, vagy az iskolában, hanem mert én személyesen döntök a Krisztussal való kapcsolat mellett. Úgy tűnik, hogy ez kimaradt náluk, és mondjuk legjobb esetben megmaradtak a vallás gyakorlat szintjén. A vallás gyakorlat alatt értjük azt, hogy betartják a törvényt. Eljárnak misére, meggyónnak húsvétkor és karácsonykor, főleg a kármelitáknál, persze sok más helyen is meggyónnak. Megböjtölgetik ottan magukat, hát úgy nagyböjtben, meg hát húst azt nem, meg ilyesmi. Tehát vallás gyakorlat szintjén meg zarándoklatokon vesznek részt, kegytárgyboltba vásárolnak, vagy hasonlók. Tehát vallás gyakorlat, ami önmagában nem teszi őket, mondjuk így, közveszélyes, köztörvényes bűnözőké, de azért Keresztes Szent János leveszi róluk, és természetesen valamilyen szinten mindenképpen rólunk is, a keresztvizet. tehát kezdők, akik vallásosan nőttek föl, de megmaradtak a vallás gyakorlat szintjén, vagy még egy kategória, szerintem, kezdők lehetnek azok is, akik megtértek, döntöttek Krisztus mellett, igent mondtak neki, és elhatározták, hogy elindulnak a komoly lelki élet útján. Hogy ők tényleg el akarnak indulni a lelki élet útján. Tényleg nem csupán vallásgyakorlatot akarnak élni, hanem Istennel való kapcsolatot, tehát ez már ott megszületett bennük, de elakadtak valahol az útnak az elején. És majd meg fogjuk látni keresztül Szent Jánosnál, hogy mik az elakadásnak az okai. Tehát ezek is lehetnek kezdők, akik megtértek, de gyerekcipőben jár a lelki életük. Elakadtak, és még szintén nincs stabil kapcsolatuk Jézussal. Látjátok, mind a két kategóriát valahogy az köti össze, hogy hiányzik az erős, kiforrott, azt is hozzátenném, megszenvedett, megtisztult kapcsolat Istennel, és ugye ennek függvényében hiányozhat még a benső stabil önismeret, ugye a saját magukkal való kapcsolat, és ennek függvényében pedig ugye nyilván a másokkal való kapcsolat is lehet gyönge vagy sebekkel terhelt. Tehát mindenképpen a kezdő kategóriába lennének azok, akik valamilyen szinten elindultak, vagy neveltetés miatt, vagy megtérésük miatt, valami miatt, de az Isten kapcsolatuk még semmiképpen sem erős. Semmiképpen sem tudatos, valahol a kezdetnél vannak. És látjátok, itt milyen érdekes, hogy nem csak a vallásgyakorlatot és a neveltetést hozzuk a kezdőségbe, hanem magát a megtérésnek a tapasztalatát is. Ahogy Avilaj Terésztől és Keresztes Szent Jánostól is már ezt kifejtettük, a megtérés az a kezdet. Sok tanúságtétel úgy ér véget, hogy Krisztusnak adtam magam és megtértem, és ki van írva, hogy vége a történetnek. Mint ugye a latin-amerikai sorozatok, hogy házassággal ér véget, és milyen jó lenne látni, hogy ők ketten, két hónap múlva, mondjuk nem is mondok sokat, hogy vannak együtt, egyáltalán együtt vannak-e még. A megtérés, a házasságkötés, ezek a dolgok, ez az első pont, az első pillanat, a kezdet, amely fejlődik, és amelynek van egy hosszú, fájdalmas, de boldogító története. Tehát a megtérés az a kezdet. Ugye tudjuk, azért, mert valaki megtért, attól még nemhogy nem járta be az Isten kapcsolat útját, megtette az első lépést az úton. És ez nagy dolog, hogy megtette az első lépést. De el ne felejtsük, hogy ott van utána az egész út. Tehát persze, hogy szép tanúságtétel az, hogy milyen bűnös életet éltem eddig, meg mennyire fogalmam se volt arról, hogy hol az igazi öröm és boldogság, de Krisztusban megtaláltam, igent mondtam neki, és megtértem, ez mondom, fantasztikus. Csak el ne felejtsük, hogy innen még jön egy egész élet. Innen még jön egy halálig tartó út, ha ki akarok rajta tartani, mely a fájdalmas fejlődés útja. Mely a megtisztulás, a megszentelődés útja. Melyben nappalok és éjszakák váltakoznak. Mely nem ugyanolyan ma, mint 20 évvel ezelőtt volt, és amilyen 20 év múlva lesz. A megtérés az abszolút kezdet. A kezdő tehát az, akinek a kapcsolata Istennel még nem mély. Hiszen normálisan fejlődnie kell benne. Tanulnia kell, gyakorolnia kell ezt a bizonyos kapcsolatot. És hagy hozzak ebből ki néhány gondolatot még. De hát amiről beszélünk, ez megint nem ördöngőség. Annyira logikus, és szerintem annyira természetes, és az élet összes területéről elmondható, hogy minden emberi út elején van egy csomó tanulnivaló. Amikor elkezdesz egy utat, bármilyen utat, egy kapcsolatnak az útját, egy hivatásnak az útját, megtanulni valamit, bármilyen tanulási folyamat, az úgy kezdődik, hogy kezdetben még egy csomó mindent nem tudok. Tanulnom kell, gyakorolnom kell, hogy az a bizonyos megtanult dolog egyre jobban részemmé váljék. A kezdő még nem mester. Szerintem ez egy nagyon banális mondat, csak mi keresztényeknél ezt nem így gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy a megtérésünk hogy a komoly lelki életünk első napján nekünk már szenteknek kéne lennünk. A kezdő még nem mester, soha. A kezdő az kezdő. És ahhoz, hogy egyszer mester legyen belőle, tisztába kell lennie, hogy ő még kezdő, akinek tanulni kell, akinek gyakorolnia kell azt, amit magáévá akar tenni, amit tanul. És akkor így, hogy hagy hozzam ki ebből a gondolatot, a szeretetet tanulni kell. Talán már mondtuk ezt többször, de mégis érdemes újra és újra kifejteni. A szeretet egyben, egyrészt egy velünk született képesség, képesek vagyunk szeretni valamilyen szinten Istent, az embertársat és önmagunkat, de nem mondhatjuk, hogy azért, mert bennünk van a szeretetnek a velünk született képessége, ezért már tökéletesen és hiba nélkül és mesterien tudunk szeretni. Nem, a szeretetet meg kell tanulni. A szeretet kapcsolatok mindegyik Istennel, emberrel és önmagunkkal az egy élethosszig tartó tanulási folyamat. Mert biztosan van tapasztalata mindenkinek. Akkor abban, hogy valakinek 20 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy szeretlek, és most azt mondom, hogy szeretlek, ugyanaz a szó, de lehet abban a 20 évben egy óriási fejlődés, tisztulás zajlott le, mely miatt ez a szó nem mást jelent, hanem elmélyültebben és megtisztultabban mondom ki ugyanazt a kifejezést. Tehát azért, mert kimondom valakinek, hogy szeretlek, ez természetesen már szeretetet jelent, de sokkal nagyobb és sokkal mélyebb szeretetet is jelenthet még, ha azt tanulni akarom. A szeretetet tanulni kell. A kapcsolatokat tanulni kell. Meg kell tanulnunk szeretni. Azért, mert érzünk valami bizsergést a szívünk környékén, azért, mert valakihez kötődünk, ez nagyon-nagyon jó dolog, de a kapcsolatot, a szeretetet tanulni kell, és gyakorolni kell. És hadd tegyem ide már is zárójelbe. Tudjuk nagyon jól, hogy a szeretetet általában nem lehet könyvből megtanulni. Vannak gondolatok, igen. Vannak objektív dolgok, amelyek segítenek bennünket abban, hogy a szeretet kapcsolatainkat élni tudjuk. Igen, sok ilyen témájú könyv születik. Sok ilyen témájú előadás hangzik el. Magam is ilyenekről próbálnék beszélni. De tudjuk, hogy valójában a szeretetet könyvből megtanulni nem lehet, hanem általában hogyan szoktuk ezt megtanulni? Fájdalmas tapasztalatokon keresztül. És akkor így kapcsolódunk János atyához, általában az éjszakáink tanítanak meg bennünket szeretni. Nem azt mondom, hogy örömteli tapasztalatok által nem lehet megtanulni a szeretetet, vagy hogy nem lehet haladni a szeretet tanulásának a folyamatában, dehogy nem. De azért talán általános emberi tapasztalatunk az, hogy a fájdalmas tapasztalatainkból tanuljuk meg, hogy hogyan lehet szeretni és egy kapcsolatot megélni. A szeretetet mind Isten iránt, mind a másik ember iránt, mind önmagam iránt tanulni kell, és ezt nem lehet könyvből. Isten tanít meg rá bennünket általában fájdalmas, de nyilván örömteli tapasztalatokon keresztül is. És akkor ezt a gondolatot, hogy a szeretetet tanulni kell és gyakorolni kell, ehhez tegyük hozzá, hogy azért, mert vallásosak vagyunk, vagy és per vagy megtértünk, azaz kezdők vagyunk, attól még nem tudjuk az Isten kapcsolatot készségszinten. Ugye ez a fogalom is ugye a tanulási folyamatban, hogy az, hogy valaki készségszinten tudjon valamit, ahhoz bődület sokat kell tanulni, meg gyakorolni. És a kapcsolataink is ilyenek. A szeretet is ilyen. Tanulni kell és gyakorolni kell ahhoz, hogy egyre inkább mestere legyek, egyre inkább készségszinten tudjam. És ehhez persze hozzájön egy intellektuális gondolatformálás, hogy tanulunk így a szeretetről, mint ezt most, ahogy mi ezt tesszük, de ott van a másik is, pont az, amiről beszélünk, hogy Isten formál bennünket, és tanít meg bennünket a szeretetre, fokozatosan, hogyan? Nagyon sokszor a sötét éjszakákon keresztül. Tehát azért, mert épp hogy megtértünk, vagy vallásos törvényeket betartunk, Még nem biztos, hogy tudjuk az Isten kapcsolatot és a szeretetet készség szinten. Néhány példa. Azért, mert valaki egyszer elolvasta a polgári törvénykönyvet, még nem lett belőle jogász. Azért, mert valaki a zongorán le tud pötyögtetni három hangot, attól még nem lett belőle zongora művész. A boci-boci tarka és Beethoven holdfény szonátája szerintem két elég különböző darab, mondjuk így, és azért, mert valaki pötyögtet három hangot, egyáltalán nem biztos, hogy ettől még zongora művésszé vált, sőt, egyáltalán nem. Mi kell ahhoz, hogy a boci-boci tarkából eljusson valaki Liszt második rapszódiájához? Gyakorlás, tanulás. Minden így működik. A szeretet és a kapcsolataink is így működnek. Persze, mi itt a probléma? Hogy például valaki a zongorán való pötyögtetése miatt azt hiszi, hogy ő már mester. Valaki azért, mert elolvasta egyszer a jogkönyvet, azt hiszi, hogy jogász. És itt lesznek majd a problémák. A vallásos életünkben is, hogy azért, mert valaki eljárogat templomba, ezért azt hiszi, hogy ő már a kereszténységnek és az Isten kapcsolatnak a mestere. Pedig nem. A zongorán való három hangos pötyögtetés, azt tudjátok micsoda? Eljárogat templomba, imákat mond és böjtölget. Ez a boci-boci tarka. Tit-tit-tit-tit-tit, ez a három hang. Ez még nem mester. Ez még nem művész. Az a három hang a boci-boci tarkából, az benne lesz a holdfény szonátába is. Csak egy kicsit másképp. Ugyanígy a kifejlett lelkéletünkben benne lesz a templom, az imádság és a böjt valamilyen szinten, de nem ez lesz a lényeg. Nem ez lesz az egésznek a tartalma, hogy én ezeket csinálgatom, mert vallásos vagyok, hanem ez többről fog szólni. Azért, mert valaki házasságot kötött, még nem biztos, hogy megtanult szeretni. Az majd a kapcsolat folyamatából jön. Kríziseken és éjszakákon keresztül. De a veszély ugye megint csak az, és akkor ezt emeljük ki, hogy egy életre megmaradunk kezdőnek. Ez a veszély. Azért, mert pötyögtetünk a zongorán, azt hiszük, hogy művészek vagyunk. Azért, mert mondom, elolvastunk egyszer egy könyvet, azt gondoljuk, hogy annak a témának mesterei vagyunk, tehát, és itt a tragédia, amiből keresztes Szent János bennünket ki akar szabadítani, hogy azért, mert kezdők vagyunk, ugye ettől még nem vagyunk mesterek, sőt, csak akkor lehetünk haladók és mesterek, ha egyáltalán belátjuk, hogy kezdők vagyunk. A veszély az, hogy egy életre megmaradunk kezdőnek. És ki marad meg egy életre kezdőnek, aki nem tudja, hogy kezdő? Az marad meg egy életre kezdőnek. Aki nem is látja be, hanem azt hiszi, hogy hát ő már tudja. Aki belátja, hogy kezdő, mondom, az már szinte osztályt lép előre. Csak a belátással. Azzal, hogy nem tudok mindent. Nem vagyok még mestere egy témának azért, mert épp hogy tanultam róla valamit. Még van tanulnivalóm. És tudjátok, megint egy közhely, a valóban okos ember és a bölcs ember az, aki tudja, hogy mennyi mindent nem tud még. Ugye a nagy tudósok pontosan ezek voltak, akik kimerték mondani, hogy minél többet kutatjuk, nem tudom micsodát, a fizikát, meg az univerzumot, meg akármit, annál jobban tárul elénk, hogy mennyi mindent nem tudunk még, és mennyi minden, hová nem jutott még el az ember, és mennyi minden nem látunk még át. És az az igazi tudós és kutató, aki látja, hogy mennyi fölfedezetlen dolog van még, és amit nem tudunk. Aki azt állítja, hogy ő piff-paff mindent tud, az nagyon valószínű, mondom, hogy a könyvben eljutott az első, ne adj Isten, a második leckéig. És innentől kezdve azt gondolja, hogy ő már tudja. Mindezt a lelkéletünkre rávetítve, ugye mondjuk újra, a veszély az, hogy egy életre megmaradunk kezdőnek, ugye ezt a pszichológiából kölcsönzött szót hagy hozzam ide, infantilisnek maradhatunk meg. Ugye az infantilizmus a lélektanban is az, hogy amikor valaki bár biológiailag egy bizonyos korban van, személyiség fejlődésében, egy másikban, főleg valamilyen fajta gyerekkorban elakadt, és mondjuk egy X éves személy egy 8 éves gyerek igényeivel és módján lép fel a kapcsolatokban, és fogalmazza meg a maga igényeit. Ezt nekünk egy drága jó szakértőnk úgy nevezte, de ezt már lehet a belső várkastély kapcsán mondtuk, hogy Pán Péter szindróma. Ugye a Pán Péter szindróma, hogy hadd legyek örökre gyerek, hadd ne kelljen fölnőnöm. Mert a gyerekkor az olyan biztonságos, az olyan szép, az olyan idilli. Igen, de az élet törvénye az, nem tudunk mit csinálni, hogy föl kell nőnünk. És ha boldogok akarunk lenni, ha kiegyensúlyozott, szabad emberek akarunk lenni, akkor a gyerekkor bár szép volt, jó volt, biztonságos volt, de ki kell lépnünk a fészekből, és ez egyáltalán nem olyan természetes attól, hogy biológiailag felnőttek vagyunk, vagy saját egzisztenciánk van, a gyerekségünk, és ezt most ugye szép a magyar nyelvünk, hogy gyerekség meg gyermekség. A gyermekségre mondjuk azt, hogy ez a pozitív, az evangéliumi gyermekség, amire Jézus bennünket hív, amely azt jelenti, hogy el ne felejtsük a gyerekként velünk született szeretet igényünket. Hogy gyerekként azt akartuk, hogy bennünket mindig szeressen valaki, és mindenhol. És az evangéliumi gyermekség azt jelenti, hogy nekem Isten az, akiről tudom, hogy mindig és mindenhol szeret, tehát beteljesedik a gyermekkori szeretet vágyam ő benne. Itt viszont nem erről van szó, hanem az infantilizmusról, a gyerekségről vagy gyerekességről, amikor valaki nem csak személyiség fejlődésében, de, ugye mondtuk még elterjedtebb, hitfejlődésében marad le, és akad el valamilyen fajta gyerek szintjén, és még ez sem lenne önmagában tragikus, ha az illető azt nem mondaná, tudatosan vagy tudatalatt, hogy ő meg szeretne maradni így. Mert jó van az. Mert biztonságos, mert gyereknek lenni mégiscsak jobb, a lelki életben is. Biztonságosabb elrecitálgatni reggel és este a verses imádságot, mint Istennel belemenni egy mély kommunikációba, mert az már macera, még egy kapcsolat, egyen már. Inkább elrecitálgatom reggel este az édes Jézus légy vendég, vagy azt nem akkor recitál. Mit tudom már én, mit recitálunk el. Egyébként ez olyan jó példa például, hogy ezek a keresztények, akik reggel este elmondják a verses imát a Jóistennek. És ugye Jónásban, ugye, amikor hallom ezt, hogy reggel este nem imádkoztam, ez általában azt jelenti, hogy emberünk reggel és este nem mondta el a hexametereit, ugye szépen. És akkor ez milyen lenne például egy házasságban, vagy egy párkapcsolatban? Na, anya, reggel van! Adi Endre! Egy vers, napközben hagyjuk egymást békén, este József Attila, másik vers, jó éjszakát. Mindkét szerzőnek mind az összes verse gyönyörű és szép, de hogyha valakinél, mondjuk így, a házassági kommunikáció kimerül két versnek a reggeli és esti felolvasásában, akkor talán a másik fél nyugodtan mondhatja azt, hogy inkább a Hufnagel Pistihez mentem volna feleségül, ahogy ezt egy örökbecsű másik műben hallottuk. És hogyha az Istennel mi ezt csináljuk, hogyha neki is recitálgatjuk a magunk is verses imáit reggel és este, akkor ne csodálkozzunk, ha pontosan ebben a lelkéleti állapotban maradunk, gyerekek és kezdők maradunk egész életünkre. Na és akkor a költői kérdés, ha már költészetről is szó esett, mi hoz ki bennünket ebből az átkos kezdőségből? Mert a kezdőség az normális, mi nem normális, az amikor valaki egész életében kezdő, vagy az is akar maradni. Mi hoz ki ebből bennünket? A sötét éjszaka. Erről beszélünk. A sötét éjszakának az a hivatása, mondjuk így, ennek a lelkéleti jelenségnek, hogy bennünket a fejlődésben segítsen. Nem erről beszélünk kezdet óta, hogy a fejlődés fájdalma? Hogy az infantilizmusból, az elakadásaimból, a kezdőségből ki tudjak jönni, ahhoz kénytelen vagyok megengedni a sötét éjszakát az életemben. És itt már értitek Keresztes Szent Jánosnak a pedagógiáját. Miért fogja ő majd mindjárt sok-sok fejezeten keresztül taglalni a kezdőknek a hibáit, és a kezdőknek a törékenységét, és a kezdők boldogtalanságát azért, hogy legyen motivációnk vállalni a fejlődés fájdalmát. Mert amikor végig fogjuk itt olvasni, hogy milyenek is ezek a kezdők, és nagyon sok mindenben magunkra fogunk ismerni, ezáltal már nem, hogy félni fogunk a sötét éjszakától, hanem lehet egyetlen ima témánk az lesz, hogy Uram, adjál nekem sötét éjszakát. Hagyj kerüljek bele egy krízisbe, mert én nem akarok ilyen lenni, mint ami most fényderült velem kapcsolatban, hogy milyen vagyok ezen sorok alapján. Keresztes Szent János így motivál bennünket, hogy mulassza micsodát, ezt a bizonyos félelmet a fejlődés fájdalmától, melyre mondtuk, hogy a legnagyobb akadályunk a lelki életben. Még egy gondolat. Itt van az útnak, a lelki életi útnak, a fejlődésnek az eleje, amelyben ugye kezdők vagyunk, és amelyben vár ránk még egy veszély. És ezt fogjuk majd fejtegetni. Az út elején nagy a veszély, hogy vallási pótcselekvéseink lesznek. Ezt majd mindjárt kifejtjük keresztes Szent János alapján, hogy mi ez. Ez a vallási pótcselekvés dolog gyakorlatilag egy elcsúszás, egy vakvágány, egy elakadás az úton. Miről van szó? Arról van szó, hogy azzal kezdtük, hogy a kezdő az, aki nem találta meg még a szeretetet stabilan. Nem mestere, mondjuk így, például az Istennel való szeretet kapcsolatnak, még ez az ő életében nem stabil. Instabil, nem, nincs biztonságban, gyönge, nem erős ebben a szeretet kapcsolatban. De mondjuk, tegyük fel, az éjszaka őt ebből kihozná és vinni előre a fejlődésbe, de ő ezt mondjuk nem hagyja, hiszen ugye tudjuk, a fejlődés fájdalmát le lehet tiltani, a fejlődés fájdalmából ki lehet szállni, az éjszakát nem kell, hogy megengedjük magunknak, ha valaki nagyon nem akarja. És mivel nem engedi meg magának az éjszakát, hogy kitisztítsa őt ebből a kezdőségből, de mivel ő még mindig kezdő és gyönge a szeretetben, ezért alkalmaznia kell valami fajta vallási pótcselekvést. Kell neki valami fajta kapaszkodó, hogy ezt az életet és a kezdőségéből fakadó tulajdonképpen ürességet valahogy kibírja. Értitek, miről van szó? A kezdő tehát instabil a szeretetben, jönne a krízis, de ő nem engedi, és mivel nem engedi, ezért elkezdheti a szeretetet egy elhibázott módon keresni. Ha most ez homályosan hangzik, akkor majd János agya fejtegetés alapján mindent meg fogunk érteni. Mivel illetőnk az út elején van, azt hiszi, hogy már a végén kéne lennie, már mesternek kéne lennie az első tanóra után. És elkeseredik saját maga miatt, ez egy másik oka annak, hogy a nagy elkeseredés miatt ő elakad, és helytelen módon fogja magában pótolni azt a szeretet űrt, amelyet az Isten kapcsolat pótolna neki, hogyha megengedné a fejlődéssel együtt járó fájdalmat. Ha nincs meg az életemben a stabil szeretettségtudat, az értékességtudat, az életem értelme, ha ezt nem tudom, egyébként most ezt mindentől függetlenül általánosságban is kimondhatjuk. Ha instabil vagyok önmagamban, és abban, hogy szeretetre méltó vagyok-e, akkor tudjuk nagyon jól, hogy ezzel nem lehet együtt élni ezzel a gondolattal hosszú távon, ezt valamilyen szinten el kell felejtenünk. Ezt valamilyen szinten le kell magunkban nyomni, hogy én nem vagyok tisztában azzal, hogy szerethető vagyok-e. Van bennem egy nagy szeretet űr, és kevésnek érzem magam. Ezt el kell felejteni. Ezt nem lehet elviselni. Mit kell csinálni? Hagy hozzam be akkor ezt a általam nagyon szeretett kifejezést. Drogozni kell. És hogyha már vallási pótcselekvésekről fogunk János atya kapcsán beszélni, akkor egy kicsit ilyen mai szóval egészítsük ezt is így ki, hogy a drogozás, mint olyan, fizikailag is miről szól, hogy az életem ürességét, az értelmetlenséget, azt, hogy nem érzem magam szerethetőnek, vagy engem nem szeret valaki, ezt el kell felejteni. Ezt le kell nyomni, mert ezzel az érzéssel és gondolattal nem lehet hosszú távon stabilan együtt élni. Mi a drog? Felejtsem el az ürességet egy időre. A szeretet hiányt. Felejtsem el egy kicsit. Na most tudjuk, hogy sokféle drog van. Erről lesz majd itt szó. Nem csak a civil drogok, a szószoros értelmében, mert drogok léteznek. És nem csak azok a drogok, amelyek ugye ott vannak a hétköznapokban, a világban, alkohol, pótcselekvésként megélt szexualitás, játék, internet, buli, stb. Társfüggőség, érzelmi függőség, elismerés függőség, millió fajta függőség van, érzelmi jellegű, stb. Melyet hívhatunk drogoknak. De most mi nem ezekről beszélünk, hanem mi miről beszélünk? A lelki drogokról. A vallási drogokról beszélünk. Ezeket fogjuk látni a következő fejezetekben majd Keresztes Szent Jánostól, hogy mik is ezek a vallási jellegű pótcselekvések vagy drogok, amelyek azért kellenek nekem, mert kezdő vagyok. És nem engedem meg Istennek, hogy a kezdőségből kihozzon engem. Van az életemben a kezdőségem miatt egy szeretet hiány, de nem engedem meg Istennek, hogy úgy gyógyítson, ahogy ez engem valóban gyógyítana, ezért neki fogok állni drogozni. Vallási drogokat fogok igénybe venni, és azért mondom, drága testvéreim, amik itt jönnek, ezek hallatlan dolgok. Tehát Keresztes Szent Jánosnak azért mondtam, hogy ez a legeredetibb műve, amiről itt ír, mert olyan módon rántja le a leplet rólunk, és a kereszténységünknek a külsőségeiről, hogy ihaj. Azért mondom, hogyha én vagy Rafael atya néha keményen beszélünk dolgokról, higgyétek el, mi romantikus trubadúrok vagyunk Keresztes Szent Jánoshoz képest. Tehát mi, amit mi megütünk kifejezésmódban szintet, majd meg fogjátok hallani, hogy ő miket üt meg. Na hát, hogy nagyon-nagyon kemény lesz. De nem azért, mert bántani akar bennünket, hanem mert motiválni akar, hogy a kezdőségünkből ne drogozással jöjjünk ki, illetve ne pótoljuk a kezdőségünkből fakadó ürességet lelki drogozással, hanem engedjük meg Istennek, hogy úgy gyógyítson bennünket, ahogy az valóban nekünk hosszú távú jó és segít. Nem is fogjátok elhinni, hány drogos keresztény van, kik itt ülnek a templomban. Nem azért, mert beadják maguknak a beadandót, hanem mert a motivációjuk, hogy részt vesznek például egy liturgián, vagy meggyónnak, az igazából az ürességükre nézve egy elaltatás, egy kiszállás a valóságból. De ezt majd fogjuk látni. A vallási drogok nagyon veszélyesek, sőt, veszélyesebbek, mint a civil drogok. Miért? Mert a jó leple alatt vannak. Aki civil drogokkal él, az általában tudja, hogy ő drogozik. Hát csak azért, mert meg kell vennie, meg hasonló macerák vannak vele. De aki lelki módon drogozik, az egyáltalán nem biztos, hogy rájön, hogy ő tulajdonképpen drogozik. Mert a jó leple alatt vannak. Sőt, ő tulajdonképpen még a törvényt is betartja vele. A civil drogozással nem tartja be a törvényt, de ezt ő tudja is. A vallási drogozással viszont még azt is mondhatja az illető, hogy hát én a törvényt, az előírást tartom be vele. Ezért előzhetnek meg minket a már sokszor említett és ismert utcanők és vámosok a mennyek országában. Miért? Mert ők tisztában vannak szegénységükkel, és a szeretet elhibázott keresésével. Tudják, hogy drogoznak átvitt értelemben. Tudják, hogy az életükben olyan dolgokat csinálnak, amelyeket nem lenne szabad, és amelyek igazából azért vannak, hogy az ürességüket betöltsék. De ezt tudják! Tisztában vannak vele, és éppen ezért előzhetik meg a mennyek országában azokat, akik szintén drogoznak, de nem jönnek erre rá, mert mindez a vallás és a jó égisze alatt történik. A vallási drogozó azt hiszi, hogy ő szent, hogy ő mindent jól csinál. És éppen ezért sokkal nehezebben jöhet ki ebből az állapotból, mint az, aki ezt civil módon csinálja, és legalább tud saját magáról, hogy mibe van. És majd még fogom hozni azt is, hogy aki ilyen vallási pótcselekvéseket vesz igénybe, az miért is nagyon rossz dolog még? Mert ezáltal taszító erővé válik. Tehát aki ilyen vallási pótcselekedetekkel él, amit meg fogunk látni, hogy az micsoda, azáltal általában az illető egyúttal farizeussá és képmutatóvá is válik, mert hiszen gyakorlatban nem azt éli meg, amit ő vall, és ezáltal ő egy taszító erővé és ilyen anti-evangelizációs erővé is válik. Mi hozhat ki bennünket ebből a logikából? Megint csak a sötét éjszaka, ha hagyjuk. És keresztes Szent János a következő fejezetekben lerántja a leplet az összes vallási drogozásunkról, az összes típusú ilyen pótcselekedetekről, amelyeket azért csinálunk, mert üresek vagyunk belül, de nem engedjük meg Istennek, hogy a sötét éjszaka által ő betöltsön bennünket. És igénybe veszünk csomó minden dolgot, amit itt most mondom jelképesen drognak hívtam, hogy elfelejtsük egy időre ezt az ürességet, mert közben a sötét éjszakával sem merünk szembenézni. És mondom, ezen fejezetek elolvasása után már szinte vágyni fogunk a krízisre. Adj nekem, Uram, krízist! Milyen szép ima, szándék meg téma, de jó lenne, ha ilyen, nem tudom, hát mi se szándékot ezért ne írassunk, de azért, ha bedobjuk Szűz Máriának, hogy krízist kérek, hát na, az azt mondom, hogy aszketikus ember, és az önmegtagadás kemény útján jár, de milyen jó lesz majd neki. Na de, mielőtt keresztes Szent János ezt elkezdené, előtte ad még egy ilyen érdekes leírást a kezdőknek az állapotáról. Fel is olvasom. Hogy azonban jobban megértsük és megmagyarázzuk, mi a lényege annak az éjszakának, amelyen a léleknek át kell mennie, és hogy miért helyezi őt Isten abba, jónak látjuk itt felemlíteni ezeknek a kezdőknek néhány jellemző sajátságát. Bár röviden végzünk vele, de hogy röviden, hál' Istennek nem röviden, mégis javunkra lesz, mert fejtegetésünkből megérthetik, mennyire gyarló az ő állapotuk. Aki eljutott oda, hogy belássa, hogy kezdő, az már nagyon sokat haladt. Ennek belátása öntsön beléjük bátorságot, és keltse föl bennük azt az őszinte vágyat, hogy Isten helyezze bele őket ebbe az éjszakába. Látjátok? Ezt most keresztes Szent János mondja, amit már én itt a bevezetésben elmondtam nektek. János atya nem azért mondja ki politikai és vallási korrekt nyelvezet nélkül a valóságot, mert ezzel bántani akar bennünket, hanem, hogy rájöjjünk az állapotunkra, és ott keressük a gyógyulást, ahol az valóban van. Tehát ő motiválni akar bennünket, nem pedig bántani. Folytatom az idézetet. Mert a lélek csak ebben izmosodik, mármint az éjszakában, és erősödik meg erények tekintetében, s lesz részesévé az isteni szereted végtelen értékű élvezeteinek. S bár némi kis időt rászánunk erre a fejtegetésre, nem mondunk többet a szükségesnél, hogy azután rögtön belefoghassunk a sötét éjszaka tárgyalásába. De még mielőtt keresztes Szent János ezt elkezdi, mondom, egy nagyon-nagyon rövid leírást arról, hogy a kezdők általában milyen állapotban vannak. De még ezt ezzel egészíteném ki, tehát, hogy keresztes Szent János fel akarja bennünk ébreszteni a vágyat a sötét éjszaka után, mulasztani akarja a félelmet. Miért? Mert ő tükröt tár elénk, bele fogunk nézni ebbe a tükörbe, és azt fogjuk mondani, hogy én nem akarok ilyen lenni, amilyet itt én olvasok. Meg amit én majd fogok egy kicsit ilyen karikatúrával még jobban kicsit kiszínezni, hogy még látványosabb legyen. És azt fogjuk mondani, hogy nem akarok ilyen lenni, és nem akarok menekülni a sötét éjszaka elől, hanem hagyni akarom azt, hogy ez engem átalakítson. Ezért keresztes Szent János kemény és leleplező, és mindenféle korrektség nélküli nyelvezetet alkalmaz, őt nem érdekli, hogy kisértődik meg. Kinek az érzés világát érti át ki a sértőn. Akarsz gyógyulni, komám, vagy nem? Ő neki ez a kérdése. Ha nem, nem. Ha akarsz, akkor úgy fogod olvasni ezeket a sorokat, hogy azok javadra lesznek. Legyetek keresztes Szent János, tehát korrektség nélkül keményen igazságról beszél. Nagy szükségünk van manapság is erre egyébként. Szóval, még egy gondolat, még mielőtt belekezdünk ebbe az útba. Keresztes Szent János itt leírja a kezdőknek azon állapotát, amikor ők még az Istennel való kapcsolatukban is a kezdeti felhőtlen szerelem rózsaszín ködjében és állapotjában vannak, hiszen azért a megtérésünk, az Istennel való kapcsolatunk eleje, az járhatott ilyenfajta élményekkel, egy nagy-nagy rózsaszín köddel, egy gyönyörű szerelemmel akár, ami egyáltalán nem baj. Nehogy azt higgyétek, hogy a szerelemről akár emberi, akár isteni módon én degradálóan akarok beszélni. Nem, egyáltalán nem. Az egy fantasztikus ajándék, és egy fantasztikus dolog. Csak itt most mit látunk? Perspektívát látunk. Azt fogjuk látni, hogy igen, ez kezdetben ennek van egy nagyon fontos célja és helye, amely nem megszűnni fog, hanem átalakulni fog. dolog, és megy majd tovább, és ki fog majd futni valahová. Olvassuk el az Istenbe beleszeretett léleknek a kezdő állapotát, amely mondom egyáltalán nem baj, csak ebből majd fogunk menetelni előre. Így írja. Tudnunk kell tehát, hogyha a lélek végre valahára teljesen megtér, és az Úr szolgálatára szenteli magát, Isten rendesen, gyöngéden és dédelgetve kezdi meg lelki nevelését. Úgy tesz vele, mint az anya szokott kisded gyermekével. Keblén melengeti, édes anyatejjel, könnyű és ízletes étellel táplálja, karjain hordozza, és minden képzelhető módon becézi. Minél jobban növekszik azonban a gyermek, látjátok, ez csak a fejlődés, ez csak az élet, annál inkább szűnik ez a kényeztetés. Az anya megvonja tőle keblét, illetve keserű álóéval keni azt be, hogy a gyermek ne kívánja többé. Hát ez abban az időben, nem tudom, hölgyeim, hogy van ez manapság, mindegy. Nincs ilyen, ugye? Jó, János, hogy idejében lehet így volt. Aztán leteszi a földre, hadd járjon a saját lábán. Tehát anyuka nem kitolni akar a gyerekkel, hanem azt akarja, hogy jobb ételre szokjon át, és tanuljon meg a saját lábán járni, még hogyha ez neki kezdetben kényelmetlennek is tűnik, bár mai gyerekek nagyon szaladnak, és nem kell őket erre bíztatni, de... Lehet, hogy keresztes jelentős is szaladott kiskorában, ezt nem tudjuk róla. Folytassuk. Egy szóval, leszoktatja a gyerekességről, és komolyabb, tartalmasabb életre vezeti át. Ilyen gyöngéd anya az isteni kegyelem is. Miután melegséget és buzgalmat öntött az emberbe Isten szolgálatára, és ezzel újjászülte a lelkét, úgy tesz vele, mint az anya kisdedével. Megengedi, hogy az összes lelki dolgokban, mégpedig minden erőfeszítés nélkül megtalálhassa az édes, ízletes, szellemi anyatejet, és hogy a lelki gyakorlatokban nagy örömet teljék. Lelki gyakorlatokban keresztes összefoglal mindazt, amit a lelki életben gyakorolhatunk. Imádságot, misét, lelki olvasmányt, stb. És ebben a kezdő lélek, akiben ott lobog ez az Isten iránt való szerelem, ezt minden erőfeszítés nélkül ő ezt csinálja, és jól érzi magát benne, úgy, ahogy két szerelmes ember egyébként is minden erőfeszítés nélkül ennek a hevében van együtt, és mondom, ez egyáltalán nem baj, csak itt most perspektívában látjuk azt, hogy ez hogy fog kifutni tovább. Így folytatja. Isten ugyanis ekkor még az ő szeretetének gyöngét keblét nyújtja neki, és úgy bánik vele, mint csecsemővel szokás. Nem csoda ezután, hogy az ilyen lélek nem tud betelni az imádsággal, s hosszú ideig talán egész éjjeleken át is elmerül benne. Tehát az imádság számára egy ilyen tapasztalat, hogy állandóan benne van szinte, és ő mindig imádkozik, és nem is kell azt mondani magának, hogy most imádkozzon, mert ez neki jön. Ez egy kezdő állapot. Ebből majd ő tisztulni fog, és át fog alakulni, ez valami sokkal komolyabb dologgá. Az önsanyargatás a legnagyobb öröme, írja keresztes Szent János. A böjtölés élvezet neki. Ezek az ő szavai. A legédesebb lelki vigasztalás pedig abban találja, ha a szentségekhez járulhat, és részt vehet az Isten tiszteleten, mármint a misén. Tehát ez a kezdő szerelmes lélek, aki beleveti magát ebbe az élménybe, imádkozik, böjtöl, misére jár, és minden erőfeszítés nélkül, ez csodálatos. Természetesen nem ítéljük el ezt az időszakot, csak most mi arról tanulunk, hogy ez hogyan fog benne stabilizálódni, és még kiteljesedettebb lenni. Így folytatja János atya. Mindezeket a kezdő lelki emberek nagy odaadással és kitartással teszik, végzik és használják, és a beszédjükben nagyon óvatosak. Tehát, hogy ebből lesz ez a kezdő hívő, aki most nagyon vigyáz dolgokra, hogy beszél, milyen szavakat mond, azért mi illik, meg mi nem illik, stb. De azért, folytatja ő, ha magasabb szempontból nézzük a dolgot, azt látjuk, hogy rendesen sok gyarlóság és tökéletlenség tapad eljárásukhoz. Ők ugyanis ezekben az imákban és egyéb lelki gyakorlatokban lelki vigasztalást és élvezetet keresnek. Nem azért, mert bűnösek, hanem mert a szerelem ilyen, hogy ez az illetőnek is jó. De ez, mondom, ez nem elítélendő dolog, csak ez egy kezdeti szakasz. Hogy a szerelem élményeben az is benne van, hogy ez nekem is nagyon nagy boldogság, és még, és nem csak arról szól a dolog, hogy a másikat választom, hanem arról is, hogy ez bennem milyen szép érzéseket hoz elő, és ez nem baj. Csak eljön az a szakasz, amikor már akkor is fogom választani a másikat, és szeretni fogom őt, amikor például fejlődéssel és krízisekkel fogunk találkozni, mert a kapcsolatok ilyenek. De akkor is megmarad a szeretet, akkor is megmarad az átalakult szerelem, ott lesz a mélyben, csak már egy másik módon, mert nem az az egyetlen dolog fog engem motiválni, hogy nekem mi jó, hanem az is motiválni fog, hogy nekünk mi jó, és a kapcsolatnak mi jó, és a másiknak mi jó. A szerelem állapotában óhatatlanul ott van még egy ilyen önmagunk felé fordulás is, hogy ez nekem jó, de ez nem baj. Csak ebből növögetünk kifele, és ez az Istennel való kapcsolatunkra is teljesen igaz. Így folytatja János atya. Mivel pedig még nem voltak erős küzdelmeik. De szeretem ezt a kifejezést, hogy erős küzdelmek. Igen, testvérem, akiknek nem voltak erős küzdelmeik a szeretett kapcsolatokban, nem tudják, hogy mit jelent valójában a szeretetnek a kiteljesedése. Az erős küzdelmek, és az életünkben is, betegségeinkben, kapcsolati kríziseinkben, életkörülményeink megváltozásában, aki erős küzdelmeken ment, tehát az tisztul, az válik bölcsebbé, az tanul meg szeretni, ha jól áll az erős küzdelmekhez hozzá, és nem hagyja, hogy az erős küzdelmek tönkre tegyék őt, hanem inkább ezeket arra használja, a jó attitűdökkel, hogy ezek megtisztítsák és megerősítsék őt. Folytatom, mivel tehát nem voltak erős küzdelmeik, és következőleg még nem gyakorolták bele magukat az erényekbe, ezekbe az ő lelki műveleteikbe sok hiba és gyöngeség csúszik be. Mert hiszen az magától érthető, hogy ki csak a saját tökéletességi fokának megfelelő módon képes cselekedni. A kezdő az kezdő módon fog cselekedni, ez normális, csak jöjjön rá, hogy ő kezdő, hogy teret adjon a fejlődésnek. Folytatom, még nem volt alkalmuk arra, hogy megszerezzék az említett erős jellemvonásokat, s így cselekvés mondjuk gyerekes színvonalú és gyönge. Hogy mindezt belássuk és megértsük, hogy ezek a kezdők, bár az említett lelki örömök hatása alatt oly könnyedén teszik a jót, mégis mennyire gyöngén állnak erények dolgában, megvizsgáljuk eljárásukat a 7 fő bűn szempontjából. Keresztje Szent János alkalmaz itt egy nagyon klasszikus, nagyon hagyományos felosztást a 7 fő bűn alapján. Hát, hogy a 7 fő bűn, de hogy a kedd bűne, azt soha nem jöttem még rá. Bocsánat, nagyon gyenge poén volt. Tehát, hogy a 7 fő bűn, azt lehet, hogy fel se tudjuk, én nem tudom felsorolni, mi a 7 fő bűn, de Keresztje Szent János ezen 7 fő bűn alapján fogja végignézni a lelki életünket, csak csinál benne egy csavart. Mit fog csinálni benne? Nem a szimpla, mi az első főbűn, a gőg. Gőg, a legfontosabb. Nem a szimpla, hétköznapi értelemben vett gőg szempontjából fog ránézni a lelki életünkre, hanem a lelki gőg, a szellemi gőg, a vallási gőg szempontjából néz az életünkre. És amikor majd jön, szellemi paráznaság, szellemi torkosság, meg ezek. Tehát a torkosság szempontjából nem az fogja őt érdekelni, hogy mennyit tettél, meg mennyit nem. Minthogyha a torkosság csupán ez lenne. Ő szellemi torkosságról beszél. Hogy például mennyire vagyunk érzelem vezéreltek. Mennyire vagyunk emóció függők. Hogy csak azért csinálok valamit, mert jó érzés, és csak azért kerülök valamit, mert rossz érzés. Szellemi torkosság, szellemi paráznaság. Erről lesz szó. Tehát ezeket a főbűnöket ő megforgatja, és szellemi szinten nézi meg. Mert lehet valaki nem torkos ételek tekintetében, annyi teszik csak, amennyi ki van neki szabva, szellemileg viszont torkos. Lehet valaki nem tisztátalan, parázna, gyakorlati értelemben, hozzá sem nyúlt egy újjal senkihez se, de szellemileg lehet nagyon is tisztátalan és parázna. Na hát ezek érdekes dolgok. Hogy János atya hogy rántja le itt a leplet rólunk. Tehát Így írja, megvizsgáljuk eljárásokat a hét főbűn szempontjából. Elemzünk a sok eset közül legalább néhányat, s kimutatjuk, miképpen bukkannak fel abban a főbűnök apró tökéletlenségek alakjában, és hozzátenném még nagyon súlyos alakban is, hogy bukkannak föl ezek a gyöngeségek. Ezek alapján meggyőződünk majd arról, hogy milyen jótékony hatású a lélekre a sötét éjszaka. Mert egyedül csak ez képes belőle ezeket a gyarlóságokat kiküszöbölni és kitisztogatni. Látjátok, Keresztes Szent János fantasztikus pedagógus. Ide megy vissza, hogy a sötét éjszakáról le akarja venni az ijegységet. Hogy ne démonizáljuk a krízist, hogy a krízis az minden esetben rossz. Azt akarja mondani, hogy ha vállalod a sötét éjszakát, ez ki fog hozni ilyenfajta lelki-életi elakadásokból. És majd, amikor részletesen látjuk, hogy mik ezek, hát akkor mondom, mindnyájan kollektíve fogunk felsóhajtani, hogy Uram, kérünk szépen még egy kis krízist az életünkbe, mert maradtak bennünk még jócskán dolgok, amelyből szeretnénk tisztulni, de milyen szerencsések vagyunk, akik erről hallhatunk, és dönthetünk amellett, hogy a krízist, a sötét éjszakát vállaljuk ebből a célból, hogy tisztuljunk és erősödjünk. Következő alkalommal kezdjük majd a nagyon fontos témát, a szellemi gőgről, hogy ez milyen akadály, és mennyire ott tud lenni az életünkben, és hogy a sötét éjszaka ebből hogyan tud bennünket kihozni, ez következő alkalommal. Köszönöm a figyelmet mindenkinek!